Kedves rádióhallgatók, még mindig itt vagyunk az itt-ott találkozón, az utolsó napon van. Mellettem van Gulyás Ferenc úr, gondolom, hogy tegezhetlek Ferenc, örülök, hogy itt vagy.
Természetesen.
Ő egy népzenész, hangszerkészítő és népi hangszeres popzenész, a jelenleg néprajzkutató, többszörösen díjazott, több zenekarnak a népzenésze. Kérlek, Ferenc, mutatkozz be jobban, mert én nem tudok mindent rólad, hogy a kedves hallgatók tudják ők is, hogy mi volt itt az itt-ott találkozón.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Annyi igazítást mondanék, hogy nem jelenleg vagyok néprajzkutató, hanem néprajzkutató vagyok, ami azt jelenti, hogy ez egy végzettség, és nekem ez a végzettségem, és kulturális antropológus vagyok. Az összes több, amit mondtál, az meg ugye hangszerkészítő, hangszeres zenész, az úgy van, ahogy mondta, teljesen rendben van. Hát itt, ezen az itt-ott találkozón, hogy mi volt, tulajdonképpen nagyon sok értékes emberre találkoztam itt a nézőközönség oldalán is, és az előadók oldalán is. Úgyhogy olyan társaság van, amire büszke vagyok, hogy itt lehetek, és kicsit lámpalázzal tartom az előadásaimat, hiszen nem akárkik ülnek a nézőtéren velünk szemben, mint ugye kiderült. És hát ez tényleg egy rangos találkozó ez, hogy elnézem, és hát látom, hogy nem csak az a lényege, hogy összejöjjünk, hanem nagyon komoly értékeket képvisel itt a szervező bizottság által létrehozott stáb. Azok a kollégák, akik föllépnek is, meg itt vannak ezek a KCP-sek, a Körösi Csoma Sándor programosok is. Hát ahogy napról napra megismerem itt őket, fedezem fel bennük az értékeket. És hát nagy az a terület itt, és igazából egy hét kevés arra, hogy ezt a közel 150 embert jobban megismerjem.
Egy percet érjünk vissza rád.
Épp azt akartam mondani, hogy gondolom, hogy azért kérdezel engem, hogy nekem mit a dolgom. Hát én itt három előadást tartok hivatalosan. Az első nap velem indult este, én voltam az esti program. Annak a programnak az volt a lényege, hogy bemutassam a zenét és a hangszereket, hogy milyen nagy szerepe van az emberek életében a zenének, és itt már elindultunk tulajdonképpen az ősembertől. És a legrégebbi leletek, amiket találtak a muzeológusok, amik hangszerekre utaló maradványok, tehát azoktól elindultunk, majd haladtunk szépen a civilizációk fejlődésével, és különböző ókori kultúrákban beszéltem, és illusztráltam hangszereken keresztül a zene szerepét. A Lételemünk a zene, ez volt a címe az előadásomnak. És aztán egy nagy ugrással elértünk ugye oda, hogy 2014-ben mi a hangszerek funkciója. A földgolyó teljes felületéről beszélgettünk itt az emberekkel, akiknek meglepetésükre mindig a kezükbe nyomtam valami hangszert, ott járkáltam ott az első soroknál, és ők maguk is megszólaltatták ezeket a hangszereket, és eljutottunk a globalizált világig, a mostani világ, ugye, ahol globális divatok vannak zenekultúrában is, nem csak másban, mint például az öltözködésben, vagy akár táplálkozásban, vagy sok más egyébben, filmkultúrában. És eljutottunk ugye 2014-ben, amikor ezek a népi hangszerek beilleszkednek a popzenébe is, mert hogy minden országban vannak gitárok, szintetizátorok, dobok, tehát ezeket nevezük globális elektromos népi hangszereknek, és egy nemzet sajátosságát pedig azok határozzák meg, hogy mit teszünk ezek mellé. Tulajdonképpen a globális hangszerek itt olyanok kicsit, mint a magyar táplálkozásban a kenyér. Nem az a lényeg, ugye, hát jó, lényeg a finom kenyér, de hogy mit eszünk hozzá. Na most ugyanígy van, tehát egy magyar popzene együttes nyilvánvaló, hogy akkor tud nemzeti sajátosságokat őrizni, hungarikumokat, értékeket felvonultatni, hogyha magyar hangszereket tesz bele. Ugyanezt csinálják az oroszok, vagy az írek, és a globalizáció, a találkozás pedig nem tudjuk elkerülni, mert ami régen elég volt egy társadalomban, mondjuk zené lakodalomban például, hogy tekerőlant és egy klarinét tudott megfelelő zenét biztosítani, most erre nem mulatna már senki. Azt mondanák, hogy Jézus Mária, mi történik itt, milyen lakodalom ez, mert ugye más kultúrákkal is találkoznak az emberek. Na most szóval itt eljutottunk ide, és nagyon sok érdekes hangszert szólaltatok meg, tehát egy koncert is zajlik itt a programom közben, és humorosra veszem, próbálom érdekessé tenni, és mérem le az emberek arcán, hogy mennyire sikerül mindezt megvalósítani. És onnan gondolom, hogy jó volt, mert egyrészt, hogy nagy sikert aratott, tehát ami a Tapsban nyilván, nem győztem csitítgatni a kedves vendégen, ne töltsük a tapsolással az időt, és ráérjünk majd a végén, ha tetszett, egy nagyot tapsolni. A másik programom, amit csináltam, Azt pedig a magyar népviseleteket mutattam be ugyanitt egy másik alkalommal, egy délelőtti előadásban, amihez hoztam egy nagyon szép filmet, amit Kalotaszegről, Erdélyből, Méra nevű településről, illetve az ő népviseletéről készítettek nagy szakértelemmel hozzáértő emberek, és a helyi emberek mutatják be a saját viseletüket. Ezt vetítettem le, de előtte bevezetésként a honfoglalás korától illusztráltam tehát a viselet változásait, tehát milyen frizurák változtak, milyen ruhaanyagok érkeztek be, és akkor hogy a gazdagok viseletébe például bekerülő drága ruhaanyagok, hogy terjedtek el a népkörében, milyen lehetőségeik voltak ezt utánozni, és akkor különböző korszakok, történelmi korszakokban eljutottunk oda, hogy vagy milyen módon jutottak el oda Kalotaszegen, hogy ezeket a üzletben vásárolható ruhanyagokat is meg tudják akár venni, és miképpen illesztették ezekre rá a saját hagyományukat, ami csak rájuk jellemző. És a ma esti harmadik előadásom, ez a búcsú előadás lett, tehát én nyitottam, és én fogom zárni ezt a rendezvényt. Ez pedig lenne arról fog szólni, hogy a 19. században Magyarországon a népi romantika korába, úgy nevezik ezt a korszakot, a betyároknak milyen szerepük volt, illetve hogy kik lettek betyárok, milyen tulajdonságokkal ruházta fel a lakosság, a saját társadalmuk ezeket a törvényen kívüli bűnözőket, és miért van az, hogy megmaradt egy Rózsa Sándor betyárok csillagának, ugye? Tehát a regényekben hogy írtak róluk, és hogy látta a család. Bemutatom konkrétan Rózsa Sándor életét, ő volt a leglegendásabb betyár, és rengeteg népdal született Rózsa Sándorról, és népi hangszereken fölcsendülnek itt ezek a dalok, citerán, furuján, majd tekerőlanton, és itt az Itt-Otton a találkozó lakosaiból népzene együttest csináltam, és bárki, aki akart tanulni, az jöhetett, és vagy az általa hozott, vagy az én általam biztosított hangszereken tanultunk. És itt folyt egy komoly műhelymunka, és ezzel a csapattal fogunk itt majd föllépni. Úgyhogy ez az én feladatom.
Kedves Feri, hogy a hallgatók is jobban értsék meg, hogy milyen hangszereken játszasz. Kérlek, mindegyiket mutass be, de közben mondjad, hogy melyik milyen hangszer. A kedves hallgatók ezeket a hangszereket megláthatják a weboldalunkon fénykép formájában, és most meg fogja Feri szólaltatni, hogy lássuk, hogy is szólnak.
Hát nem tudom, milyen hosszú a műsorod, sok hangszerem van, de megpróbálom akkor a kedves hallgatóknak érzékeltetni és érdekessé tenni. A hamar elmondható dolog, hogy a népi hangszereket, elektromos hangszereket nem számítunk ide, négy kategóriára sorolhatjuk. Az egyik a hangszercsalád, az az ilyen csörgő-börgő hangszerek, aminek saját hangja van, például ezeket a csörgőket gondolom mindenki ismeri, amiket ilyen rumbatök néven ismernek az emberek. Hát ennek van egy jó néhány változata a magyar folklórban, ilyen kis csengőket készítenek a bárányok nyakába, ezt pergőnek hívják. A másik pedig olyan csonthéjas termésű növény, amibe beleszállítják a magokat, vagy kicserélik kavicsdarabkákra, vagy összetört dióhéjra, és ez ad ilyen hangot. Aztán a másik hangszercsalád az a membranofon hangszerek, ide tulajdonképpen a dobok tartoznak. Hát a dobok minden kultúrában jelen vannak, különböző formában, kisebb-nagyobb dobok, népzenében is, ugye hát Afrikában különösképpen, vagy az indián zenében is használnak ősidők óta dobokat, de Ázsiában is, Magyarországon is, hát a himnuszunkban is, ugye az üsdobnak komoly szerepe van. Harmadik hangszercsalád az a fúvós hangszerek családja, amikor azt jelenti, hogy levegővel működnek a hangszerek. Hát ide tartoznak a különböző furuják, kürtök és nádfúvósok. Hát a furuja hangját gondolom mindenki ismeri. Tehát a furuja hangját azért általában mindenki ismeri. Aztán ennek különböző variánsait mutattam meg, hát meg is mutathatok most is néhányat akkor, ha már kérted. Itt van például, hogy az előbb egy klasszikus blokkflöjte furuját hallottunk, de itt van például ennek egy érdekes változata, Ukrajnából származik ez a hangszer, de van nekem ugyanilyen magyar változatban is, van szerb változatban is. Az Amazonas menti indiánoknak négy ilyen csőből állt. Tehát az a lényege, hogy több furuját építenek egybe, több síppal ellátva, és akkor egyszerre szólnak ezek a furuják. Most mutatok akkor egy ilyen furuja játékot. Tehát Tehát több hangszer egyszerre adja ki a hangját. Aztán van itt nekem tilinkón például, kimondottan egy magyar hangszer a tilinkó, aminek az a jellegzetes, hogy egyetlen egy hangképző nyílás nincs rajta, illetve hát az alján van egy luk, amit az ujjunkkal fogdosunk, ugye félig vagy teljesen befogunk. Hát ez a hangszer egy jellegzetes hangszer. A madarak csiripeléshez hasonlít, ugyanaz a hangállománya van a hangszernek. Állatlegeltetés közben fújkálták főleg a modvai csángók. Van én nekem itt olyan hangszerem is, amit a világ minden részén használnak. Pánsíp valamilyen formában használják, hát ez közvetlen rokonságban áll a templomi orgonával. Tulajdonképpen Afrikától, Amerikáig, Ázsiáig mindenhol van. Bár Magyarországon nem számít ilyen formában népi hangszernek, de annyira ősi is az alapja a fúvós hangszereknek, hogy mindig szoktam róla szót ejteni, illetve bemutatom, sőt a közönséggel szoktunk együtt muzsikálni. Ezt a pánsíp hangszert általában együtt szokták használni az indiánok és dobokkal, különböző csörgőkkel, kecskepatákat egymás mellé fonnak, és azt rázogatják például, de Romániában például, meg Moldáviában olyan komoly népi hangszerre fejlesztették a pánsípot, hogy zeneakadémián tanulják. Tehát van, mint a zongora, a hegedű szak, ugyanúgy van pánsíp szak. Hát akkor megmutatnám ennek egy dél-amerikai változatát. Nagyon érdekes hangszer, gyerekijeszgető hangszer a körte muzsika, és itt is nagyon érdekesen fogadtak a gyerekek, ugyanis ez az égetett cserépből készült hangszer egy olyan hiedelemhez kapcsolódik, miszerint csak akkor szól, ha jó gyerek fújja. Hát én a gyerekeket mindig ezzel szoktam megviccelni a műsoron, és mindig ezt elmondom el a történetet, ugye, és akkor kérdezem, hogy van-e egy olyan kisgyerek, és itt már szemlesütve ülnek, aki ide kimer jönni, és mindenkerült belefúj ebbe a hangszerbe, és olyan jó gyerek, és megszólal. Hát most például nem jelentkezett senki, majd nagy sokára egy kisfiú jelentkezett, és akkor hát külön megtapsoltuk, hogy milyen magabiztos, miközben aztán mondtuk a többi gyereknek is, hogy hát biztosan jók ők is, csak nem annyira bátrak. Tehát ez a hangszer egy ázsiai eredetű hangszer, egy olasz ember tökéletesítette a hangját, ezért okarina néven is ismerik. Aztán van itt még nekem kimondottan magyar érdekességként olyan furujám, amit podzafából készítenek. Kavalnak is hívják ezt a hangszert, a moldvai csángó magyarok egyik kedvenc hangszere. Hát nekem is az egyik kedvencem, nagyon ősi hangzásvilágú hangszer ez. Különlegesen lehet ezt a hangszert megszólaltatni, ugyanis a szánkkal belezavarunk a levegő útjába azáltal, hogy a síphoz hozzáértetjünk a szánkat, majd még egy dallam dúdolásával dúsítjuk ezt a dallamot, ami a harmónia igény kiszolgálására jött létre, valamint hát azért, hogy mondjuk ha tánc alá furujáznak, akkor egy ritmust is tudnak tulajdonképpen ezzel generálni a furuja játék mellé. Aztán egy kicsit ismertebb hangszert is bemutassak. Itt van a citera, aztán majd még visszatérlek egy picit a fúvósokhoz, csak a citerát azért szeretném, mert ezt nagyon sokan ismerik a magyarok, ugyanis a citera Magyarország egyik legnépszerűbb hangszere. A citera család az egy nagyon ősi, világszerte elterjedt, Amerikában is van egy változata. Nagyon ősi már az ókori keleti kultúrákban császári hangszernek is tartották. Konfucius császárnak volt a kedvenc hangszere. A bölcs, elmélkedő emberek hangszerének tartották, meg az ő kultúrájukban az erényes, tiszta erkölcsű nőket köszöntötték citera, különféle magasságú citera hangokkal. Úgyhogy Nekünk is van belőle egy változat, a magyaroknak nagyon temperamentumos. Hát talán, amit a kedves rádióhallgatók is ismernek, szerintem mindannyian, hadd játszak egy kicsikét most akkor olyat. Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom, minden madár társat válasz, virágom, virágom. Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom. Te engemet, én tégedet, virágom, virágom. Szépen úszik a vadkacsa vízen, szépen legel a lóvam a réten, szépen szól a csengő a nyakában, tiéd leszek én babám nem sokára. Szépen szól a csengő a nyakában, tiéd leszek én babám nem sokára. Hát ezzel a hangszerrel lehetne egy hétig egyfolytában játszani, ugyanis a magyar csárdások és a gyönyörű párlendó dallamok ugrósok, kimondottan jók erre a hangszerre. Szoktam is egyébként, ha bármilyen társaságba oda keveredek, és hogyha megkérnek, nagyon szívesen játszani. Egy jó citerás az mindig a társaságot föl tudja dobni hangulatilag, ugyanis hát egy olyan hangszerről beszélünk, amikor sok húrokon játszunk, ugye, de az ember szája szabad, tehát tudok énekelni, tudom irányítani a társaságot zeneileg.
Ez a citera kicsivel másabb, mint amilyeneket én szoktam látni. Tudom, hogy te vagy egy citera építő. Mondj valamit erről, miben különbözik ez a többitől?
Hát ez azért különbözik, és akkor talán egy picit beszélnék magamról, a magyarországi zenei életemről. Én a magyarországi zenei életben, akikkel ismertebb lehetek, az a Sándor Favi citera zenekar. Ők jártak az Egyesült Államokba többször is. Velük nyertem ki Mit tudott, és én igazából ott nőttem föl. Majd onnan kerültem Budapestre hivatásos zenésznek, miközben már több hangszeren is játszottam. A Bihari János néptáncsoporthoz Novák Ferenccel dolgozhattam ott együtt az ő keze alatt, és Folti Jolánnal, és sok más egyéb híres emberrel, akik a táncmozgalomnak jeles útmutatói, vezetői. Majd utána kapcsolatba kerültem a Tápió Mente néptáncegyüttessel, akikkel ugye Nagykátolyokba jártuk a félvilágot. Majd a Republika Együttes színpadán nagyon sokat vendégeskedtem, ugyanis jó barátságban voltam a zenészekkel, és ismerték az én tevékenységemet, és több lemezükön és nagy koncertjeiken, körülbelül 10 éves kapcsolatról beszélek, mint külsős, tehát mint közreműködő játszottam a Republika. Miközben fölépítettünk egy Nox nevű együttest a nulláról, egy nagyon jó producer, Rácz László alapította, és kiváló frontembereket talált oda, elsősorban Péter Szabó Szilviát mondanám, kiváló zeneszerzőt, nagy Harmad Szabolcsot, Szomba Imre barátomat, kiváló zenekar, kiváló stábbal, és én ennek a mindvégig az első perc, az utolsó tagja lehettem, amire nagyon büszke vagyok. És hát a Nox együttes Magyarországon nagyon nagy sikereket élt, és ez a citera, amit itt most látsz az asztalon, ez egy különleges hangszer, ugyanis ez a hangszer konkrétan Péter Szabó Szilvia hangjához lett tervezve. Azért terveztem az ő hangjához, mert ugye ott különleges ugye hangmagasságok, ilyen hámolok, ciszek, tehát gyakori volt az olyan hang, nem, ami nem egy megszokott, valamint ez, amint látod, ez egy ikert citera, ami azt jelenti, hogy két citera van egybeépítve, két különböző hangmagasságra hangolva. Hát akkor folytatnám, mert vannak itt még hangszer különlegességek. Visszatérnék a fúvós hangszerekhez. Van én nekem itt olyan hangszerem, amit úgy is hívnak, hogy török síp. Ez egy nagyon ritkán használatos, nagyon ritkán látható hangszer már Magyarországon is. Ez egy keletről érkezett hangszer, dupla náda, olyan, mint az oba nád. Tulajdonképpen két ilyen, kb. 2 centi hosszúságú nád lapocska van összefele fordítva, mondjuk, mint a két tenyerünket összefordítanánk, és a két tenyerünket úgy a csuklónál összeszorítanánk, és csak az ujjainkat tapsolnánk. És régen ez a török időkben, ugye hát harcászati célokból is használatos volt, ugyanis ennek a hangjára, illetve a nagy dobok hangjára masíroztak a török katonák. A törökök kiűzése után illetve nálunk eltöltött 150 év alatt a magyarok átvették tőlük ezt a hangszert, és amikor már a törökök helyére jöttek az osztrák megszállók, a magyaroknak ez a hangszer vált a szabadságuk szimbólumává, illetve a szabadságharcuk szimbólumává. 1703-tól 1711-ig volt a Rákóczi-féle szabadságharc, ahol ugye legyőztek minket sajnos az osztrákok, majd a magyarokat még ettől a hangszer használatot is eltiltották, hogy ne dacoljanak a magyarok az osztrákokkal, ezért a hangszer, ezt fűződnek ilyen legendák, hogy összegyűjtötték a hangszereket, és folyókba dobálták, elégették ezeket a hangszereket. Megmutatnám a hangját, utána tovább mesélek róla. Na hát ezt a hangszert aztán betiltották, mint mondtam, az osztrákok, és akkor eltelt vagy jó 200 év, még nem is használhatták ezt a hangszert a magyarok, mire aztán megengedte az osztrák császár jó 200 év elteltével, hogy a magyarok Rákóczi Ferenc koporsóját hazahozzák Törökországból, mert ugye köztudott, hogy oda emigrált, és ott halt meg. A magyar értelmiség azt mondta, hogy akkor viszont keltsük életre a legendás hangszert és akkor a török sípot, amit egyébként a kuruszok nem török síp néven, hanem tárogató néven ismertek. És akkor az akkori hangszergyárak, ami volt Magyarországon, a Sunda és a Stovasser hangszergyár, elkezdtek dolgozni ennek a hangszernek a továbbfejlesztésén, amire azért volt szükség, mert közben Magyarországon az eltelt 200 év alatt ugye nagyon elterjedt a cigányzenekari formáció, 1700-as évektől már nagyon sok cigányzenekar alakult, dacolva az osztrák-magyar monarchiában, az osztrák oldalon erősen fejlődő, komoly, tehát klasszikus zenéről, hát gondoljunk, hogy a Mozart, Haydn, Brahms, egy csomó zeneszerző, ugye Franz Liszt maga is ugye Ausztriában dolgozott, őt hívták ifjú töröknek, mert török idők voltak Magyarországon, és még ez a volt a köztudatban. Tehát a lényeg az a tárogató szempontjából, hogy a cigány zenekarok viszont klarinéthoz voltak szokva, és a török sípnak a dupla nádját ők nem nagyon tudták fújni, nem tudtak, hogy mit kezdeni. És ezért úgy alakították a tárogatót, hogy klarinét fúvókával látták el. Ez a hangszer jóval hosszabb lett, és ezért billentyűkkel kellett ellátni, hogy az ujjaink elérjék a lukakat, és ezáltal, hogy nagyobb lett a hangszer, a hang is mélyebb lett. Egy nagyon szép öblös hangú hangszer kaptunk, ami tulajdonképpen a vonatfütyhöz hasonlóképpen viselkedik, valami olyan frekvencián szól, hogy igen messze elhallatszik, hogyha egy ember tárogatózott a faluba, akkor szinte az egész falu hallotta, hogyha nem volt a falu túlságosan nagy. Hát viccesen mondom a hallgatóknak, hogy a csúnya lányokra mondták Magyarországon, hogy jaj, ez olyan, mint a tárogató hangja. Messziről szép, meg sötétbe. És akkor hát egy kis szép zenét játszanék rajta. Hát ilyen hangja van a tárogatónak, és hát nem is tudom, hogy mit mutassak még meg, mert annyi minden van itt, meg annyi mindent hagytam otthon, mert a repülőgépen nem tudtam hozni, így is olyan sok kézi podgyászom volt, hogy...
Még ha a pánsipot megmutatnál.
A pánsipot megmutatom, de előtte van a kezembe itt egy hangszer, egyszerű hangszer, varázsló hangszer, ugyanis a doromb nevű hangszert a szibériai sámánok például a dobokkal együtt komoly varázslatokra használták. Tudtak időjárás befolyásolni, tudtak gyógyítani a hangszer hangjával. csaták kimenetelét tudták befolyásolni. Hát én is tudok varázsolni hangszerrel, valószínű, ugyanis amikor megérkeztem az Ittotra, akkor egész hétre esőt és borús időt mondtak, majd az első esti előadásomon, amikor hangszert bemutattam, akkor mondtam, hogy tudok csinálni bármilyen időjárást, mondják, miért szeretnének, és egyben mindenki mondta, hogy napsütés, meleget, és akkor hát mondom, olyat is lehet, hogy mindenki ugyanabban az időben egy területen belül másként lehet, egyiknek lehet 30 fok, a másiknak lehet hóvihar, mond, azt is meg tudom varázsolni. Nevettek rajta, megszavazták, hogy napsütést akarnak, úgyhogy én doromboztam, és egész héten jó idő volt, kivéve ugye tegnap volt egy picit olyan borúsabb, hogy nem volt strandidő, úgyhogy most nagy köztiszteletnek örvendek, mert megcsináltam a jó időt. Hát a másik nem is legalább ezért megkedvelhettek. Tehát megmutatnám hangszer hangját. Hát ezzel lehet különböző magasságú hangokat játszani, és akkor lehet a ritmust változtatni, például ugye itt a különböző magasságú hangok. És hát ugye ritmizálni pedig így. És hát ezekkel a figurákkal lehet itt játszani tulajdonképpen elég könnyen megtanulható hangszer. Épp egy kislány hozott ide egyet, egy Lilike nevű kislány, aki csellózik, és hogy neki van egy, de nem tudja játszani. Hát körülbelül, amit most itt beszéltem róla, ennyi időt már szólt a szájába a doromba a Lilikének, úgyhogy nagyon büszke volt, mert évek óta nem volt neki, aki megmutassa. Hát tovább menvén, a pánsipot kérdezted. Ez a dal a Szivárvány Havasán című magyar népdal volt, talán ráismert, nagyon szeretem ezt játszani. A pánsíp igazából különböző kultúrákban különböző néven ismert, például Nájnak hívják a románok, meg a szláv nyelveken is valami más neve van. Pánsíp neve az egy nagyon szép legendából ered, ugyanis régen a több istenhit szerint az istenek, ugye Görögországról beszélünk, például ugye a Hellász, az európai kultúra bölcsőjéről. Hellászban ugye az Olimposz hegy tetején éltek, mindig felhőben volt ez a hegycsúcs, és az istenek ott emberek képében ettek, ittak, mulattak, élték az életüket, és hát mindennek meg volt a maga istene, a szélnek, az erdőnek, a bornak, a mámornak, és hát a pásztoroknak is volt egy isten, úgy hívták, hogy Pán isten, Pán. És hát ő volt az erdőnek és az isten egyébként. Egy nagyon mókás figura volt, ugyanis a mitológia szerint ő neki kettő darab kecskeszarva volt a fején, illetve kecskelába volt, valamint nagy szakálla, és ezért az ő kinézete eltért a többi istenségtől. Hát gondoljunk Adoniszra, ugye, aki egy félisten volt, egy meseszép férfi a női szemmel nézve. Tehát ő egy különleges isten volt, és egyszer kihallgatta a nimfák énekét, ami neki egyébként tilos lett volna, és hát azonnal beleszeretett a legszebbik tündérkébe, és hát üldözni kezdte szerelmével a tündért, de mivel ilyen különleges kecskeszarvú, kecskelábú isten volt, ezért a tündér nem nagyon szeretett volna vele szóba állni, és menekült is előle, és futott Pán elő, aki meg üldözőbe vette, és hogy futottak át az erdőn, egyszer csak hirtelen egy patak keresztezte a lány útját, és nem tudott tovább futni, és nagyon félt, hogy Pán utoléri, és kérte az isteneket, hogy valahogy segítsenek rajta, hogy ne történjen meg az, amire számítani lehet, és ekkor Zeus főisten meghallgatta az ő kérését, és a nimfát, a lányt ugye nátszállá változtatta. Pán mire odaért, ugye ezt látta, és hát nem tudott mit kezdeni már így a nimfával. A nádat viszont levágta, hazavitte, fölaprította a kisebb darabokra, úgy, mint hogy az én pánsípőim is kinéznek, egymás mellé kötötte ezeket a különböző hosszúságú nád darabkákat, nyitott felével fölfelé, és fújja bele a levegőt, és azóta is játsza rajta a pán az Olimposz hegy tetején a pásztorok keserves énekét. Hát ez a szép legenda. Egyébként majdnem mindegyik hangszerhez tartozik ilyen legenda, és hát az én előadásomban nagyon sokszor el is mesélem ezeket a legendákat. Hát most ez a hangszer, a kezemben van, ez is egy legendás hangszer, természetesen ennek is nagyon sok története van, ez a hangszer a koboz. A kobzát úgy kell elképzelni a kedves előhallgatóknak, mintha lenne egy körülbelül 60 centi hosszú és ilyen 30 centi átmérőjű nagy körténk. És ezt a körtét félbevágjuk, és a vékonyabbik végére, ilyen majdnem derékszögben elhelyezzük azt a részt fából, ahol a húrokat hangoló kulcsokat találjuk. Nagyon régóta ismerik, araboknál ma is nagyon népszerű, ők udnak hívják. A magyar kultúrában az énekmondók hangszere volt. Az énekmondók, ez a jokulátorok, ezek régen megénekelték a csatákat, megénekelték a királyok dicsőségét, a hadvezérek hőstetteit. Aztán a középkorban játszottak rajta már egyre gyakrabban a históriás énekkorszakot magyar zenetörténetben nagyjából törökök magyarországi tartózkodására teszik, konkrétan 1541-től 1686-ig volt ugye Buda török kéz alatt, és hát erre az időre teszik. Most nagyon sok olyan műszületet, először külföldön tanult világfiak írták a szép dalokat, majd aztán már a várkapitányok is, és aztán már végül mindenki. Például divat volt, hogy a várkisasszonyoknak a lovagok is akár szerenádoztak, énekeltek a kisasszonyoknak, akik sokszor ugye érdekből lettek férhez adva, vagy azért, hogy jóval idősebb volt a férjük, vagy azért, mert gazdag volt, és akkor ugye hozzájuk adtak, és hát nem voltak ezek a várkisasszonyok nagyon-nagyon boldogok, és hát mindig kitalálták, hogy ők hímeznek, azért hímeztek ilyen sokat, hogy oda tudjanak menni az ablakhoz, legyen mire hivatkozni, hogy azért ott van világos, ugye nem volt még akkor lámpafény, és ott ültek az ablakba, és akkor a két öltés közöttnek figyelték a lovagi tornát, tornászó izmos fiatal lovagokat. Nagyon sok olyan népdalunk is van, ami, vagy balladánk, ami erről szól, a boldogtalan várkisasszonyokról, ugye. Ez a magyar népbaladák régebb stílusa, az szinte mind ilyen várakhoz kötődik. Gondoljunk például a Kőműves Kelemen, ott is várat építettek. Hát Kőműves Kelemen volt az első, aki megmondta, hogy asszony kell a házhoz. De van itt egy népdal, akkor konkrétan bizonyítsam is. Úgy var vala langos szép ilóna, úgy var vala ablakba var vala. Hímzé vala gyibizi sejemmel, tőti vala sűrű könnyeivel, stb. Tehát ez amiről beszéltem. Aztán használták ezt a hangszert nagy mulatozásokra is, majd addig-addig mulattak vele, hogy betiltotta az egyház hangszert, erkölcstelennek nyilvánította. Hát más hangszerek is, például hegedű is járt ilyen, így, hogy erkölcstelennek nyilvánították. Az volt ennek a lényege, hogy akkor ez szolgáltatta a zenét. Ittak, bulisztak, mulattak, nem lehetett tőlük aludni, hoztak egy rendet, tiltsuk be a hangszert, nem lesz zene, nem lesz buli, nem lesz balhé, és hát betiltották, és olyan rendeletet hoztak, hogy aki ezen a hangszeren játszik, attól a hangszert elveszik, földhöz verik, és aki játszott rajta, az pedig azonnal kalitkába teszik. Tehát innen van az elkobozzák kifejezés, amikor valamire mondják. Egyébként a Velszibárdokban Arany János emlegeti hangszert, hogy kobzán a dal magára val, s ez ige hallatik. Tehát ez egy ilyen húros hangszer. Hadd játszak egy dalt a kedves hallgatóknak. Egy nagyon szép Szűcs Pisti barátom írt a Szorák Kati énekesnő lemezére. Én ebben a számban közreműködök, de furulyán. Az a címe, hogy Áldás.
Áldott legyen mit a sors át, s legyünk mi is, mint a csillag. Fényekkel és belső hittel, emberségtől izzó tűzzel. Szerelemmel, boldogsággal, hazugságtól mentes vágyal, hosszú úton barátokkal, emel fővel, tárt karokkal. Áldott legyen minden lélek, s éljük meg a mindenséget. férhez adták a nénémet a báró fiához, engemet is férhez adtak a zsíroskondáshoz. Örömme a nénémnek a báró fiával, éken pedig siralmas a zsíroskondással. Örömme a nénémnek a báró fiával, éken pedig siralmas a zsíroskondással. Költögetik a nénémet százágú korbáccsal, engemet is költögetnek páros édecsókkal. Siralmas a nénémnek a báró fiával, éken pedig örömöm a zsíroskondással. Siralmas a nénémnek a báró fiával, éken pedig örömöm a zsíroskondással.
Kedves Feri, hát ez nagyszerű volt ez a bemutató, amit itt elmondtál, még a rádió hallgatók is, akik nem láthatják egyenesbe a hangszereket, megérthették, ahogy elmagyaráztad. Feri, kérlek, mutasd be az Örökség együttest, amiben most játszol.
Az Örökség együttes 3,5 éve alakult, és ez úgy történt, hogy az én kedves kollégáim, akiket nagyon szeretek, már sztárcsapat volt, tehát mindenki. Én a Noxból érkeztem, ugye sajnos a Nox leállt 4 éve, de szerencsére Magyarországon a köztudatban nagyon benne van, nagyon sokat játsszák még mindig a Noxot, és leállt másik zenekar is olyan értelemben, hogy feloszlott egy Magyarországon ismert, utóbbi 10 évben ismerté vált együttes, a Kormorán együttes, ahol az utóbbi 10 évben, tehát a népszerűségük csúcsán az én mostani kollégáim voltak a Kormoránnak a frontvonala. A 3 énekes, tehát Tóth Renát, a Géci Erika, mellesleg mondanám, ő világbajnok kajakozónk volt régen, de már régóta énekel, több együttesben is, a Bojtoljánban is volt. Tehát, és a Mr. Bazári, illetve hát a Szabó Miklós, a szólógitár, és a dobosunk a Nagy Laci, ők egy az egyben kiváltak az előző formációjukból, mert a zenekaron belül voltak problémák, és mindenki mást akart, a maradék zenekar is, akit ott hagytak, illetve hát ők is. És ők ismertek már engem, mert én közreműködtem lemezeiken, illetve Szabó Miki stúdiójában sokszor megfordultam zenészként, és adta magát az, hogy ők engem hívjanak meg a Nox leállása után. És ugye ennek a zenekari formációnak adtuk mi az Örökség nevet, ami egyúttal jelzi a mi zenei identitásunkat, ami egy kulturális örökségre utal. Tehát mi szeretjük a magyar identitást. Tehát nem olyan értelemben, hogy most jaj, mindenáron magyarok vagyunk, de azt, hogy mi magyaroknak játszunk elsősorban, a mi dalainkat főleg magyarok értik, és éneklünk mindenféle vidám dolgokról, járjuk a táncunkról, vagy régi magyar, például Attila fejedelemről van nagyon jó eltalált dalunk. Nagyon sokat koncertezünk, és hát a zenekar tulajdonképpen majdnem mint egy ilyen vérszerződésben vagyunk, hogy egy mindenki egyér, és nagyon nagy baráti körünk van, tehát akik az előző formációkat követték, azok jönnek a koncertjeinkre. Van Örökségtábor, Balatonon, Paloznakon van, ahol a mi barátainkkal, tehát bárki jöhet, ott együtt vagyunk, együtt töltünk időt, van koncert is ott, nagyon sok örökséges tárgyat lehet már kapni, pólótól kulcstartóig, és hát ezeket vásárolják az emberek, és hát nagyon sokat dolgozunk azon, hogy az egész ország ezt a nevet is megismerje, azért, mert szeretnénk mindenkihez eljuttatni a mi gondolatainkat, az elénket, szeretnénk gyönyörűséget okozni az embereknek, és hát könnyebb dolgunk lenne akkor, hogyha már ezt a nevet is mindenki ismerné, de akik ismerik, rendszeresen visszahívnak minket, tehát most is több olyan település van, ahova egy éven, tehát egy szezonon belül, tehát kétszer is meglátnak minket először, és akkor azonnal már hívnak is minket, hogy már menjünk is vissza néhány hónap különbséggel. Tehát jól alakulnak a dolgaink. Ez egy nagyon szerencsés találkozás, tehát minden zenész a maga posztján már kipróbált, sikereket elért. Többen is írjuk a dalokat, ugyanis 4-en is írjuk a dalokat, de aki meg nem írdat, az meg olyat tesz hozzá, például megformálásba, hogy legalább olyan értékkel bír, mint aki írja. Tehát szerintünk jól sikerült az első lemezünk, és most már majdnem kész van a másik is, van már DVD-nk, egyre többet koncertezünk, játszanak minket a televíziók, rádiók, írnak mi rólunk már az újságok, úgyhogy remélem, hogy itt az Amerikai Egyesült Államokban is majd megismernek bennünket, és hogyha Magyarországra látogatnak, eljönnek a koncertünk, amit egyébként megtalálnak az azörökség.hu honlapon, ott a koncertnaptár, mindenkit várunk szeretettel. Annyit még az Örökségről, hogy tánccsoportunk is van, a Noxnak, a régi nagy Noxnak a tánckara, Torma Zsolt vezet, ő a koreográfus, Hunkundes néven dolgoznak, amikor önállok, tehát a nagy koncertjeinket ők színesítik nagyon-nagyon magas színvonalú tánccal, úgyhogy így komplex a mi Örökség együttesünk.
Feri, nagyon szépen köszönöm. Annyit tudok mondani, hogy én is, de ugyanakkor a hallgatók is ismerték a Noxot is, és a Kormoránt is. Ez nagyon két jó együttes volt. Ha két jót összeteszünk, abból még jobb lesz.
Az örökség.
Így van, így van. És várjuk, hogy hát, ha egyszer össze fog jönni, és akkor viszont látunk téged még egyszer itten, Amerikába. De ha nem, akkor biztos, mikor hazautazunk, meg fogjuk keresni ezt az örökség együttest, hogy egy koncerten megkapjuk.
Igen, az örökséget, meg hát a YouTube-on ott vannak a számok, csak arra kérek mindenkit, hogy azokat a felvételeket nézzék inkább, amik stúdió minőségűek, mert nagyon sokszor a rendezvények színpadán, ugye a barátaink telefonnal veszik föl, tehát most 1000 wattot nem lehet egy telefon, sok fölveszik egy kis telefonnal, és kiteszik a YouTube-ra, és illúzió romboló. Keressék azokat, amik egyértelművé válnak ott, ugye melyikek a profi felvételek, hogy inkább azokat nézegessék, azt ajánlanám, és szeressék meg, hogy találják meg benne, kívánom a maguknak megfelelő gondolatokat és a szép zenei dallamokat. Hát, hogy én mikor jövök, azt tudom már, hogy novembertől már szervezik nekem, illetve januártól is, mert olyan sokfele kéne menni itt most, aminek én nagyon örülök egyébként. Én szeretném Amerikát bejárni, tehát szeretnék menni mindenhova, legalább egyszer eljutni, bár oda az is nagyon sok a dolgom, de erre szakítok időt, mert nekem ez régi vágyam, hogy én ide tulajdonképpen jöjjek így.
Köszönöm szépen még a táborlakók nevében, de ugyanakkor a hallgatók nevében is, hogy ezt az interjút elkészítettük, és kívánok sok-sok szerencsét és sikert a továbbiakban neked.
Viszont kívánom. Mindenkinek kívánom.
Köszönöm szépen.